Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket! A mai alkalommal folytatjuk tovább a fogság utáni proféták ismertetését, az újjáépítés profétái ők, hiszen időszámításunk előtt 535-ben Círus perzsa fejedelem a zsidóknak rendeletet adott ki, mely szerint hazatérhettek és újjáépíthették a jeruzsálemi templomot. Az építkezés azonban lassan és vontatottan haladt, nem használták ki a kedvező történelmi pillanatot, és Círus után Kambűzész és Álszmerdisz, vagy bibliai nevén Artaxerxész perzsa királyok idejében ez az építkezés hol-hol megakadt, előre haladt, ismét megakadt. Dárius perzsa király uralkodásának idején újra rendeletet kaptak, hogy az építkezést folytathatják, annak ellenére, hogy a környező népek áskálódtak, és minden erejükkel azon voltak, hogy megakadályozzák ezt a nemzeti újjászületést, a nemzetnek a talpra való állását. Ekkor lépett fel Aggeus próféta időszámításunk előtt 520-ban, hogy bátorítsa a templomépítés munkáját, és ugyanebben az esztendőben lépett fel Zakariás próféta, akiről a mai este szeretnék beszélni. Zakariás könyve a Bibliának egyik látomásokban leginkább bővelkedő könyve, 4 részből áll maga ez a könyv, és a bevezető intés után, melyet a próféta Istentől kap, rögtön már az első fejezetben kibontakozik az a látomás sorozat, amely 8 látomást foglal magába. Ez a könyvnek a második része, majd aztán utána a lelki újjászületésről szóló harmadik rész következik, hogy aztán a befejező negyedik részben arról legyen szó, hogy mi lesz majd a feladata a végső idők hívő maradékának. Most azonban a könyv tanulmányozását kezdjük el a 8 látomással, ezzel a látomássorozattal, és ebből emeljünk ki néhány meghatározó látomást. Rögtön olvasnám az első látomást. A 11. hónapnak, azaz a Sebát hónapnak 24. napján, Dáriusnak második esztendejében szólt az Úr Zakariáshoz, a Berakiás fiához, aki Iddó próféta fia, mondván: láttam éjszaka, hogy íme egy férfiú vörös lovon ült, és állt a mirtuszfák között, melyek egy árnyas völgyben voltak, háta mögött pedig vörös, tarka és fehér lovak. És mondtam: mik ezek, uram? És mondta nékem az angyal, aki beszélt nékem: én megmutatom néked, mik ezek. Akkor felelt az a férfiú, aki a mirtuszfák között állt, és mondta: ezek azok, akiket az Úr küldött, hogy járják be a földet. És feleltek az Úr angyalának, aki a mirtuszfák között állt, és mondták: bejártuk a földet, és íme az egész föld vesztegel és nyugodt. Ez tehát az első látomás a lovon ülő férfiúról, egy völgyben mirtuszfák között Zakariás látomás formájában lovasokat lát. Nagyon híres rész kezdődik itt a Bibliában. A lovasok mindig az erő, a hatalom jelei, és a harcba menő erő és hatalom jelei. De most ezek a lovasok a mirtuszfák között állnak, és csendesek, és nyugodtak. A következő ilyen látomásnál már nem ez lesz a helyzet. Zakariás könyvének mint egy pár darabja a Bibliában a Jelenések könyve, és Jelenések könyve 6. fejezetében, ahogy a 7 pecsétes könyvet a bárány felnyitja, az első pecsét felnyitásakor kijön egy fehér lovas, a második pecsét felnyitásakor egy vörös lovas, a harmadiknál már egy fekete lovas, és a negyediknél egy halott sárga lovas, de ezek előre haladó lovasok, bizonyos tárgyak vannak a kezükben, például a vörös lovas kezében ott majd egy óriási kard lesz, hogy elvegye a békességet a földről. Jelenések könyve nagyon sok szállal kapcsolódik ide Zakariás könyvéhez. Ha ezt a 2 lovas látomást önöknek felidézem, rögtön talán sejteni tetszenek, hogy itt a Zakariás könyve első fejezetében, a 8 látomás közül az első, mit is akar a tudomásunkra hozni, illetve mit is akart az akkori zsidó nép tudomására hozni, aztán azon keresztül az idők végéig mi ennek a látomásnak az üzenete. Mirtuszfák, nyugalom, a lovasok állnak, nem mennek harcba, és hallja is a kijelentést, az egész föld vesztegel és nyugodt. Ezzel akarta Isten Zakariás próféta tudomására hozni, hogy most van a kedvező pillanat a nemzet számára nagy tettek véghezviteléhez. most az egész föld vesztegel és nyugodt. Isten angyalai tartják vissza a szeleket, tartják vissza a romboló erők munkáját, tehát most kell dolgozni, most van az ideje a munkának. Maga Jézus is ezért fogalmazott egyszer így szolgálata során, hogy munkálkodjatok addig, ameddig van világosság, ameddig van fény. Nappal kell munkálkodni. Amikor jön az éjszaka, akkor már nem lehet dolgozni. Igen, Zakariás által az Isten megragadó látomásokat küldött, egyszerű, de megragadó látomásokat, annak bizonyítására, hogy most van az ideje a cselekvésnek, nem jó késlekedni. Bibliában van ilyen mondat, ne késedelmezzél. Valóban az életben nagyon nagy probléma, ha valaki azt az időpontot, azt a helyzetet nem mérlegeli jól, amibe belejutott a maga életében, a családja életében, vagy hát a nemzet életében is, a történelmi időpontokat jól kihasználni, és a nyugodt történelmi időszakot felhasználni arra, hogy építeni, hogy munkálkodni lehessen. Igen, nagyon sok múlik ezen az egyéni életben is, közösségek életében is, hogy az adandó alkalmakat az emberekhoz hogy használják ki. Igen, ám, de hát valóban az Isten támogatásával lehet számolni egy olyan nép esetében, akinek még a főpapja sem teljesen tiszta. Kiragadnám a 8 látomásból a negyediket, talán a leghíresebbet, az egyik leghíresebbet. Megint csak az egész Biblia egészére nézve egy hatalmas tanítás nyújtó látomást, a Józsua főpapról szóló látomást. Zakariás látja, hogy a zsidó nép vallási vezetője, Józsua főpap, esedezik az Isten előtt, könyörög az Istennél, hogy segítse meg az Isten őt és a népét. De a látomásban különleges jelenetnek tanulja a próféta. Mi történik akkor, amikor még a legőszintébb és a leghívebb vallási vezető is ott áll az Isten előtt, és hivatkozik Isten ígéreteire, hivatkozik a prófétai buzdításokra, és előre akarja vinni a népnek az ügyét. Amikor valaki valami jót akar tenni, és hivatkozik Isten ígéreteire, a látomás a 3. fejezet elején található. Azután megmutatta nékem Józsuát, a főpapot, aki az Úr angyal előtt állt, és a sátánt, aki jobb keze felől állt, hogy vádolja őt. És mondta az Úr a sátánnak, dorgáljon meg téged az Úr, te sátán, dorgáljon meg az Úr, aki magáévá fogadja Jeruzsálemet, avagy nem tűzből kikapott üszöké ez? Józsua pedig szennyes ruhába volt öltöztetve, és állt az angyal előtt. És szólt és mondta az előtte állóknak mondván, vegyétek le róla a szennyes ruhákat. És mondta néki, lásd, levettem rólad a te álnokságodat, és ünnepi ruhákba öltöztetlek téged. Azután mondtam, tegyenek fejére tiszta süveget. Feltették azért a fejére a tiszta süveget, és ruhákba öltöztették őt. És az Úrnak angyala ott állt. És bizonyságot tőn az Úrnak angyala Józsuának mondván, ezt mondja a seregeknek, Ura, ha az én utaimban jársz, és ha parancsolataimat megtartod, te is ítélője leszel az én házamnak, sőt őrizni fogod az én pitvaraimat, és ki és bejárást engedett néked ez itt állók között. Halld meg, Józsua, te főpap, te és barátaid, akik előtted ülnek, mert jelképes férfiak ezek. Íme bizony előhozom az én szolgámat, a csemetét. Kedves nézők, ahogy említettem, egy félelmetes és egyben megragadó látomás ez. A zsidó nép főpapja szennyes ruhákba volt öltöztetve. Vajon mit jelképez ez a látomásban? Hiszen mint minden látomás, mint minden bibliai látomás, ez is teli van jelképekkel. A szennyes ruha a Bibliában az emberi tisztátalanságnak, a bűn okozta tisztátalanságnak a jelképe. Nincsen olyan ember, aki ne lenne tisztátalan. Azt olvastuk már eddig, ahogy jöttünk Zakariáshoz a Biblia prófétáin keresztül, Ézsaiás könyve 64. fejezetében, hogy minden embernek szennyes a ruhája. Minden mi igazságunk olyan, mint a szennyes és megfertőztetett ruha. Tehát még akkor is, amikor az ember igaznak tartja magát, vagy amikor úgy véli magáról az ember, hogy ő jó, az Isten szemében olyan az ember élete, mint a szennyes és ruhába, szennyes és megfertőztetett ruhába öltöztetett élet. Mert az ember élet tele van hiúsággal, irigységgel, büszkeséggel, a bűnnek olyan megfoghatatlan nyomaival, amelyeket ember nem is tud eltörölni, eltüntetni az életéből. Egyedül csak az Isten. Ezért mondja a látomásban az Isten, hogy vegyétek le róla a szennyes ruhákat, és majd én ünnepi ruhába öltöztetem őt, mármint Józsuát, a főpapot. De így van ez minden emberrel is. Senki ember nem tud a saját maga erejéből kibújni a bőréből, és mentesülni a tisztátalanságától. Jeremiás prófétánál olvastuk már, hogyan is mondta a próféta, hogy ahogy nem tudja levetni a pár duca foltosságát, nem tudja levetni a szerecsen a bőre színét, úgy nem tudunk mi jót cselekedni, akik megszoktuk a gonoszt. Mert sokszor a rosszat mi nem tudatosan tesszük, vagy nem kész akarva tesszük, megszokásból tesszük, mert vagy így alakult ki az életünkben, ilyen hajlamokkal születtünk, vagy ilyen szokások rögzültek be az eddigi életünk folyamán. Ettől csak az Isten tud megszabadítani, de csak akkor ő is, ha ott állunk ő előtte, és az ígéreteibe kapaszkodva kérjük őt, hogy segítsen. Akkor az Isten a szennyes ruhát le tudja venni az emberről, egy tiszta új gondolkodást tud adni, kőszív helyett hús szívet tud adni az embernek, tiszta és ünnepi ruhákba öltözteti az Isten az embert. Nagyon szemléletes kifejezése annak, amit a Biblia így nevez, hogy a hit általi megigazulás. Hogy senki a saját erejéből jónak lenni nem tud, de amikor az ember hittel közeledik az Istenhez, hogy az Isten jó és tökéletes, és az Istennek van ereje és hatalma, hogy az ember életét megváltoztassa, akkor az Isten erre a hitre nézve cselekszik. És ezt a hitet már az emberben lévő nyiladozó, bontakozó hitet ő már igaznak tartja, és ha valaki őszintén, becsületesen más akar lenni, jobb akar lenni, az Isten már azt mondja, hogy már az én szememben jobb is vagy. Még az ember nem más, még nem jobbult meg az ember, de hogyha ott van benne ez a vágy, ott van benne ez a kívánság, mély, őszinte kívánság, az Isten azt mondja, hogy előlegezem a bizalmat, és a szennyes ruhát levetem rólad, és a szememben már tiszta vagy, és ezért én az Isten adom neked előlegezett bizalommal az én erőmet, hogy aztán majd a valóságban is tiszta legyél. A hit általi megigazulás a Bibliában két szakaszból áll, magából, a megigazítás aktusából, ez a megtérés, a gondolkodásmód újjászületése, amire az Isten azt mondja, hogy te már igaz vagy, és aztán azután a megszentelődés, a valóságosan igazzálevés, amikor már ott van a tiszta ruha az emberen, a tiszta ruha egyébként a Bibliában, a tiszta jellemnek, az igazságos cselekedeteknek a jelképe. Gondoljanak például itt Zakariás könyve 3. fejezeténél tartunk, Lukács evangélium a 15. fejezetére, hogy mennyire összeér az Ó és az Új Szövetség. A tékozó fiú példázatában is erről van szó. Amint a fiú belátja, hogy nem volt igaza, hogy elrontotta az életét, hogy elherdálta az örökségét és tönkretette az életét, de meg akar változni, hazamegy az apjához, az apja rögtön levéteti róla a szennyes, a szakadozott ruhákat, ünnepi ruhába öltözteti fel a fiát, gyűrűt húzat a kezére, visszafogadja a fiának sarut a lábaira, és örömünnepet rendeztet a tiszteletére. De nagyon érdekes, hogy ennek a látomásnak nem csak az Isten, és nem csak Józsua, a főpap, a főszereplője. Ki is álltott Józsua jobb keze felől? Sátán, aki vádolja őt. A Biblia végestelen végig bizonyságot tesz arról, nem csak az Új Szövetségben, valóban Sátánról a legtöbb szó az Új Szövetségben, azon belül is Jézus tanításaiban esik, de az Ószövetségben is világosan bizonyságot tesz a Biblia arról a proféták irataiban, hogy van egy olyan lény, aki a démonaival együtt beleviszi az embert a bűnözésbe, aki az emberrel elkövetteti a bűnöket. Hiszen a hajlam és a szokások mögött azért ott áll egy felbújtó, ott áll valaki, aki az embert próbálja belevinni, belesodorni a rossz dolgokba, és miután belevitte az embert a rossz dolgokba, így mondjam, nem megdicséri őt, hogy milyen jó, hogy azt tetted, amit én mondtam neked, hanem egy nagyon messze számított pszichológiával az, aki belevitte az embert a rossz dolgokba, most kijön az ember mellől, és mint egy kívülről vádolja az embert. A vádoló, a diabólosz, ahogy nevezi majd az új szövetség, sátán héber név, annyit jelent, hogy ellenség, diabólosz, ugye görög kifejezés, annyit jelent, hogy vádoló, sátán egyszerre kísértő, aki belevisz a rosszba, és egyszerre vádoló a rossz után, hogy na hát ember, ilyen vagy, és ezt tetted, hát te nem vagy az Isten gyermeke, és te nem akarsz az Istenhez tartozni, hiszen az én törvényemet, az önzés törvényét követed. Zakariás látomásában nagyon szépen láthatjuk, hogy Isten nem törődik a vádoló szavaival, nem kezdeményez vitát sátánnal, nem elegyedik szóba sátánnal. Ennek is megtaláljuk majd a pár darabját az Új Szövetségben, Júdás levelében, amikor Krisztus Mózes teste felett vetekszik, és sátán azt mondja Mózesről, hogy az enyém ő, mert annyi sok rosszat elkövetett az életben, és indulatos volt, haragvó volt, és újra visszaesett a lobbanékony természetébe. Jézus nem vitatkozik, csak annyit mond, dorgáljon meg téged az Úr, te sátán. És annyit mond itt is a látomásban Krisztus, hogy Isten az, aki magáévá fogadja Jeruzsálemet. Isten az, aki Józsuát is magáévá fogadja. Isten az, aki az embere úgy tekint, csodálatos kép ez, ezelőtt csak Ámos prófétánál fordul elő, és itt Zakariásnál, másodszor az ószövetségi prófétáknál, hogy azt mondja Józsuára, de vele együtt azt mondja minden emberre, avagy nem olyan élő, mint a tűzből kikapott üszök. Minden ember olyan, mint a tűzből kikapott üszök. Félelmetesen egyszerű, de megrázó kép, hiszen az üszök az, amit már a lángok, a tűz szinte teljesen elemésztett. Amihez oda nyúlni, belenyúlni a tűzbe valami fogóval, valami tárgyal, és kivenni egy üszkös fadarabot, de úgy, hogy az szét ne menjen, szét ne omoljon, hát ehhez nagy művészet szükséges. Ilyen nagy művészet szükséges Isten részéről is, hogy a bűnnel megfertőzött emberhez, akinek a hajlamai, a szokása, a gondolkodása, a tettei tele vannak itatva, át vannak járva a rossztól, hogy ezt az embert kiemelni ebből a veszendő életből, és valami olyan életet adni neki, ami egy tiszta, igaz, boldog élet már itt a Földön, és aztán végső soron alkalmassá tenni egy olyan életre, ami az örök élet. Hát ez az Isten nagy művészete. A gondviselés mellett a megváltás művészete, a hitáltal való megváltoztatás művészete, levenni a szennyes ruhákat, új öltözetet föladni az emberre, milyen egyszerű ez így a látomásban, de ez a látomás egy egész életről beszél, minden ember életéről, minden egyes ember életén az Isten annyit munkálkodik és annyit fáradozik. De a látomásnak van még egy befejező része is. Hogy amikor már ott áll tiszta ruhában, tiszta süveggel a fején a zsidó nép főpapja, a süvegen egy héber felirás állt, szentség az Úrnak, tehát hogy oda szentelt legyen az élete a jóra, az igazra. Erről meg majd Pál apostol beszél a Római Levél 6. fejezetében, hogy egykor oda szenteltük az életünket a rosszra, öntudatlanul is, hát persze sokszor tudatosan is. Most már, hogy megismertük az igazságot, megismertük a jót, megismertük az Istent, szenteljük oda az életünket a jóra. Tehát a megigazítás két lépcsőfoka, a megtérés után következő megszentelődés, szentség az Úrnak. De a látomás végén azt mondja az Úr, hogy majd előhozom neked az én küldöttemet, az én különleges küldöttemet. És így mondja a csemetét. Az eredeti héber szó magyarra talán így fordítható, sarjadék, csemete. A Bibliában, az Ószövetségben nagyon sokszor találkozunk a megváltónak más neveivel, jelképes neveivel, hogy ő majd az emberiség sorából fog felsarjadni, ugyanolyan ember lesz a megváltó, az emberiség megváltója teljes értelemben ember is lesz, noha Isten is lesz, egyszerre lesz emberfia, egyszerre lesz Isten fia. Ézsajás próféta már megszólaltatta ezeket az üzeneteket, amikor a könyvében úgy beszélt a 11. fejezetében az eljövendő megváltóról, mint amely egyszerre egy virágnak a gyökere és egyszerre maga a virág is. Egyszerre születik meg emberi nemzetségből, Ábrahám utódaként, Dávid családjából, József, aki nevelőapja volt a megváltónak, Mária, aki édesanyja volt, mind a ketten dávidi nemzetséggel bírtak. Ezért is kellett elmenniük Betlehembe, mert ott volt a népesség összeírás, ahol oda kellett elmenni, ahol született az illető, ahol a családja lakozott, és ezért Jézus Krisztus, aki beleszületik majd az emberi világba, az emberi világ képviselője is lesz. Noha a tudata szerint, a gondolkodása szerint, az értelme szerint, a személyiségének azonossága szerint, ő már a betlehemi születése előtt is élt. Ő a mennyből jött tanító, hogy Isten hogyan is tette meg ezt, hogy egy már létező, valóságosan létező személyiséget, hogy úgy mondjam, visszaprogramozott egy anyamébe, és onnan újra megszületett. Mélységes titok. Ezért is nem lehetett Jézusnak földi édesapja. Ezért mondja a Biblia, hogy a Szentlélek árnyékozta be őt, Máriát. Földi édesanyja lehetett, aki a méhében 9 hónapig szállást adott a megváltónak, de apja nem lehetett, hiszen férfi és nő házasságából csak emberek születnek. A Szentlélek által programozódott vissza egy már élt, valóságos isteni személyiség, hogy újra elkezdje az egész életet, de most már emberként, és itt a Földön. Hát valahogy így tudjuk körülírni a Biblia szerint Jézus testélételét, Jézus fogantatását, és Jézus betlehemi születésének a rejtélye valahogy a prófétáknál is már jelezve van, és így oldódik fel. Már Ézsajás beszél egy fiatalasszonyról, aki neki életet ad, de Mikeástól idéztük, hogy származása öröktől fogva, elejétől fogva van. A zsidó népnek ezen el kellett volna gondolkoznia, és évszázadokon keresztül gondolkozhattak erről. Még a babiloni fogság után is 70 évük volt Jézus eljöveteléig elgondolkozni azon, hogy hogy lehet, hogy egyszerre gyökér és virág, egyszerre sarjadék és megváltó, egyszerre emberfia, egyszerre Isten fia. Igen, ezt már Zakariás próféta is közölte. És ezután már a látomások közül már csak néhányat tudok említeni, egészen pontosan még csak egyre, az 5. látomásra szeretnék kitérni, ahol bemutatja Zakariásnak az Isten, hogy folytassátok tovább a templomépítést. Én veletek leszek, de az, hogy az Isten valakivel együtt van, ez nem hatalomban nyilvánul meg, ez nem különleges külső erőben nyilvánul meg. Amikor a világon itt valamit tesznek az emberek, azt mindig nagy csinnadrattával, dérrel, durral teszik, és dicsekedve teszik, akár egyes emberek, akár államok, hogy most mi ehhez fogunk hozzá. Az Isten éppen fordítottan cselekszik. Isten a kicsiből, hangtalanul, szerényen indítja ki a folyamatokat, nem erővel és nem hatalommal, hanem az én lelkemmel. A zakariási látomások nem csak Istent mutatják be, az atyát, nem csak Jézus Krisztust, a csemetét, aki a vádolóval szemben magáévá fogadja az embert, hanem a zakariási látomásokban, főleg az 5. látomásban, az olajfáról szóló látomásban, az égőkről szóló látomásban, Zakariás jövendőlései, látomásai a Szentlélek megfoghatatlan munkájáról is szólnak, arról a munkáról, amit Jézus sokszor a szélhez hasonlított. De van híres példázata is, Máté evangélium a 25. fejezetében a 10 szűz példázat, ami érthetetlen az olaj jelképe nélkül. Az olaj a Bibliában a Szentléleknek az egyik jelképe. De hogyan világít a Szentlélek ezen a világon? Hogyan táplálja az olaj, és kiket táplál az olaj, mint a jeruzsálemi templomban is ott volt a menóra, a 7 karú gyertyatartó, és a 7 karú gyertyatartót állandóan táplálta az olaj, és ebben a 7 karú gyertyatartóban mindig a lángok világosságot bocsátottak egyébként a templomépület sötét belső terére. Nagyon világos ebből az 5., majd később a 6., a 7. látomásból, hogy az olaj mindig egy könyvön keresztül hat. Egy könyvön, amely tulajdonképp 2 részből áll. Jelenések könyve 11. fejezete oldja majd fel ezt a rejtét, mert ott látjuk újra ezt a 2 olajfát Zakariás könyvéből, hogy állandóan öntik az olajat és táplálják a földet, és ez a 2 olajfa két tanúbizonyság is, a prófétai beszéd is, tehát tulajdonképpen az Ó és az Új Szövetség, a lélek az igén keresztül hat. A lélek az igén, a beszéden keresztül akarja megközelíteni az embert. De műsoridőn vége felé járok már, és nagyon szeretném lekerekíteni még Zakariás próféta könyvét, és a sok-sok profécia közül már csak egyre jut időm, de azt szeretném nagyon röviden önök elé állítani. Zakariás könyvében nagyon sok pillanatkép profécia található Krisztus első eljöveteléről, Júdás árulásáról, például 30 ezüstpénzről, vagy Krisztus második eljöveteléről, egyáltalán az 1000 éves ítélet utáni időszakról is. Az első eljövetellel kapcsolatban a 9. fejezet 9. versét idézném. Örülj nagyon Sionnak, leánya, örvendezz Jeruzsálem, leánya, íme jön néked a te királyod, igaz és szabadító ő, szegény és szamárháton ülő, azaz nőstény szamárnak vemhén. Jézus, amikor bevonult a hét első napján, az utolsó hete volt ez a megfeszítetés előtt Jeruzsálembe, az úgynevezett virágvasárnapi bevonulás, akkor Jézus Krisztus egy soha nem használt szamarat köttetett el a tanítványaival, egy állat, ami még nem érzékelt embert a hátán, mégis engedelmeskedett, és Jézus nyugalomban bevonult Jeruzsálembe. Az emberek pálmaágakat vágtak, nem volt zászló, nem volt költséges állami ünneplés, a természet adta jelképét, vették a győzelemnek a pálmaágak, pálmaágakat hintettek az útra. Mindenki világosan érezhette, hogy igen, jön a messiás, de ki volt ez a messiás? Egyszerű szamárháton ülő lény. A messiás volt az, akiről ezt mondja itt Zakariás próféta, hogy igaz és alázatos. Milyen érdekes ez a két jelző együtt, mert nagyon sokszor azoknak, akiknek igazuk van, azok büszkék, és nagyon sokszor, akik alázatosak, azoknak nincs igazuk. De a kettő együtt, hogy valakinek igazsága van, valaki igaz, de közben megőrzi az egyszerűségét és az alázatát. Hát ez volt Jézus személyének a titka. És erről szól nagyon sok irodalmi mű, amellett, hogy a képzőművészet is bemutatja ezt a bevonulást. Talán a legfontosabb irodalmi mű egy angol költő verse, mely azt fejezi ki, hogy a szamár tudta, hogy kit hordoz a hátán, csak az ember nem tudja, hogy kiről van szó, amikor a messiást várja. Chesterton Szamár című verse így hangzik, mikor az erdő járt, a har repült, a vadsövény fügét hajtott, s vérzett a hold, akkor születtem én, rikoltva, torz fejjel, fülem csúf szárnyként röpködött, ördög torzképe lettem a négylábúak között. Kit kivetett ronyként a föld, s egy ősi akarat, gyötör, gyaláz, néma vagyok, megőrzöm titkomat. Ostobák, jutott nekem is egy nap, vad s drága nap, hangok lengtek fülem körül, s pálmák lábam alatt.